ilyen büszkeség, hogy nemzeti park. Ugye?
És nekünk tehát, hogy jól hangzik.
Bennem is bennem volt ez őszintén szólva, ez a gondolat már azelőtt, még 90 előtt is, 1990 előtt, hogy miért nincs azon a területen, ahol mi élünk, nemzeti park, miért minden nemzeti park csak a hegyekben van?
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. A Dunamente Nemzeti Park fogalma alig két hónapja került a tágabb köztudatba, azzal, hogy egy szlovák környezettudós parlamenti képviselő vezette csoport javaslatot tett a létrehozására. Ez a javaslat meglepő módon szinte azonnal kiváltotta több szakmai és polgári közösség negatív reakcióját. Mi állhat a javaslat mögött, hogy ilyen reakciókra került sor? Erről kérdeztük előbb Miklós László, majd Solymos László volt környezetvédelmi minisztereket.
Köszöntöm Miklós László kétszeres minisztert és egyszeres miniszterhelyettes, vagy inkább fordítva kéne, ugye először miniszterhelyettes, és aztán kétszer miniszter, de hogyha már funkcióknál vagyunk, akkor engedjék meg a kedves hallgatók is, hogy elmondjam, hogy Miklós László tavaly 2022. szeptembere óta a Magyar Tudományos Akadémiának is az akadémikus tagja. Hát igen. Gratulálok önnek.
Köszönöm szépen.
Ezt azért kevesen tudják önről.
Hát igen, nem szoktam kürtölni.
Azok közé, a politikusok közé tartozott, vagy még tartozik, hogyha ugye továbbra is politikusként fogjuk föl, akik nagyon, hogy is mondjam, tehát ezt a saját PR-t nem nagyon preferálták, tehát magát nem nagyon fényezte.
Nem, ez volt nekem a legnagyobb bajom, hogy a politikában, hogy nem tudtam kampányolni magam mellett, sőt, utáltam a kampányolást, és még azt is el kell mondani, hogy általában a kampányokon azzal szoktam kezdeni, hogy nem ígérek semmit, és ez egy óriási hiba egy politikusnál, mert a politikusnak ígérni kell. Én csak mindig azt ígértem, hogy becsületesen fogok dolgozni, és ezt nem, vagy elhitte valaki, vagy nem.
Na akkor ön a jó példa, hogy ön a jó kivétel, hogy mégis lehet. Hát nézze, 98-tól 2006-ig volt környezetvédelmi miniszter, az 8 év, az 8 nem kevés.
Igen. Hát dolgoztam, de én mindig úgy fogtam fel a munkámat, mint szakmait. Hát én nekem a környezetvédelem, ugye a szakmám, azt tanultam, abba szereztem meg az összes titulusomat, úgyhogy én a politikus korom alatt is mindig szakmaiként fogtam fel a munkámat, ami sokszor ártott saját magamnak is, mert amit a hivatalnokaim elkészítettek, anyagokat sokszor, majdnem mindegyikbe találtam hibát, szakmai hibát, és visszaadtam nekik, ami nekem okozott természetesen munkát. No, de ez volt a szakmám, és ezt csináltam. És őszintén szóval, amikor abbaadtam a miniszterkedést, aztán még 4 évig voltam képviselő, parlamenti képviselő, ha óriási megkönnyebbülés volt, és óriási, sokkal kevesebb munkám lett ugye a parlamentben, mint miniszterként. Hát aztán ja, még azt hadd tegyem hozzá, hogy első 2 vagy 3 évben miniszter voltam, és még mindig 3 helyen tanítottam. 2 bécsi egyetemen, és Gödöllőn is tanítottam az egyetemen, és a Zólyomban is tanítottam az egyetemen. Állandóan írtam szakmai cikkeket, úgyhogy soha nem hagytam abban
a tudományt.
Nem hagytam abban, nem, mert mindig éreztem, hogy a miniszterség meg a politika az ugye változó, így is lehet, úgy is lehet, de hát a tudomány meg a tanítás talán megmarad. Úgyhogy annál is maradtam egész nyugdíjba vonulásomig, megmaradtam tanárnak, egyetemi professzornak, és a
hát tudományos akadémikus.
És a Szlovák Tudományos Akadémián is dolgozok, a Tájékológiai Intézetben, mint főmunkatárs szintén dolgozok. Bárcsak részlet foglalkoztatása, de mindig dolgozok, és mindig projektokon is dolgozok.
Hát azt hiszem, hogy Miklós Lászlónál szakavatottabb riport vagy interjú alanyt a Dunament a Nemzeti Parkkal kapcsolatos témához talán nem is találhatnánk-e. Úgyhogy akkor térjünk is rá erre a témára. Ugye most bekerült a parlament vérkeringésébe egy javaslat, amely arra kötelezné a pozsonyi kormányt, hogy 2024. március 31-éig hozza létre a feltételeit az úgynevezett Dunamente Nemzeti Parknak. Első kérdés mindjárt az adódna, hogy mi erről a véleménye Miklós Lászlónak, de mindjárt ki is egészítem egy ilyen alkérdése, hogy azóta eltelt pár hétben, hogy ez a javaslat napvilágra került, megoszlik a közvélemény. Tehát nem egyértelműen pozitív a fogadtatása ennek a projektnek, elképzelésnek. Annak ellenére, hogy amikor az ember azt hallja, hogy nemzeti park, akkor mindig csak valamiféle pozitív jelzők jutnak az eszébe. Hogy látja ön ezt?
Hát elsősorban is, hogy, erre, hogy rövid legyen a válasz, támogatom a javaslatot. A második része a mondatomnak az, hogy nem tudom nagyon elképzelni, hogy erre a határidőre ez el fog készülni, mert nagyon sok munka kell hozzá, és úgy érzem, hogy ez nincs teljesen előkészítve, ez a javaslat. Aztán folytathatnám azzal, hogy ez a Dunamenti Nemzeti Park ügye nem új dolog. Hagy menjek vissza egészen még talán 1990 elé.
90 elé, tehát hogy még
az előző rendszerben is, ugye akkor én az akadémián dolgoztam, és akkor is már gondolkoztunk róla, hogy ugye Szlovákiában nemzeti parkok mint hegyi nemzeti parkok. És síkvidéken, síkságon nem volt semmi. És közben itt volt a szomszédságban, ugye Ausztriában ott van a Donau-Aue nemzeti park, és Magyarországon pedig ott van a Fertő-Hansági Nemzeti Park, ami egészen közel volt hozzánk. Nálunk a legközelebbi védett terület a Záhorje, úgynevezett tájvédelmi körzet, Hrányana Krajina Oblasz Záhorje, az volt közel, és Magyarországon még ott volt a Szigetköz tájvédelmi körzet. Úgyhogy akkor elkezdtünk ilyen nagy gondolatot táplálni, hogy összevonni, és hogy három oldalú nemzeti park legyen.
Hogy egy, tehát, hogy akkor legyen egy akkor a szlovák, vagy a
csehszlovák, osztrák, magyar nem, összevont nemzeti park. De aztán láttuk, hogy hiába lett bármilyen politikai változás, ez nem fog olyan könnyen menni, mert ugye közben ott van Pozsony és az agglomeráció, ami teljesen, hogy is mondjam, megszakította az egész nemzeti park elképzelését. De tovább tápáltuk a gondolatot, hogy azért a Duna mentén is legyen valami védett terület. No, de aztán a legnagyobb akció ugye a bős nagymaros vízművek, a körülötte folyó viták, amik teljesen elhomályosították ugye a természetvédelmi elképzeléseket.
A dunai, tehát a bősi vízi erőmű rendszer is a részét képezni ennek a nemzeti parknak?
Hát a maga a vízi erőmű természetesen nem, de az a része, ami az öreg Duna és a felvízcsatorna között van, az egyik legértékesebb része lesz a nemzeti parknak. Azon kívül természetesen ez a nemzeti park úgy van elképzelve, hogy egész Pozsonytól, Pozsony püspökei Kopács-szigettől egészen végig le, majdnem a...
Hát ha jól tudom, egészen Garamkövesdig, vagy Kelembáig terjedne.
Igen, és ezen a részen számtalan jelenleg is szigorúan védett terület van, természeti rezervátum, ami részét fogja képezni. Most talán át kell mondani hozzá, hogy a nemzeti parkok azok nem egységes védett területek, hanem szükséges hozzá úgynevezett zonáció. Most úgy nevezik, hogy zonáció. Ez azt jelenti, hogy különböző védettségi fokokra vannak felosztva a nemzeti parkok.
Nemzeti park 1-es, 2-es,
nem, hanem vannak A, B, C, D zóna. Az A zóna az a legszigorúban védett zóna, a B az kicsi kevésbé.
Ez mit jelent, hogy legszigorúbban védett, hogy nem lehet oda belépni?
Bemenni csak ilyen tanösvényeken, hogyha ki van alakítva. Nem szabad háborítani a természetet, nem szabad erdőt vágni.
Tehát meghagyni a természetet.
Az úgy, ahogy a természet, abba, az arra alakítja. Van, a legszigorúbb, igen, hogy a természet úgy intézze a dolgát, ahogy el van képzelve a természettől. A B zóna az kicsit kevésbé, a C zóna az már úgynevezett védőzóna, sőt, meg van engedve, hogy még D zóna is lehetne, és ebbe tartoznak aztán a települések és esetleg a vízmű.
Foglalkozunk csak a nemzeti parkkal.
Jó. Vannak nemzetközi előírások, egy IUCN, a uh-huh. nemzetközi szervezet, International Association of Nature Conservation, és ez meghatározza, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni az egyes védett kategóriáknak. És a nemzeti parkoknál úgy van meghatározva, hogy több mint felének szigorúan védett területnek kéne lenni. Értem. Több mint felének. No, és ez az egyik probléma ugye a Dunamentével is, hogy nagyon nehéz lesz elérni ezt a több mint felét. Annak ellenére, hogy most is van, nem tudom, most pontosan 13 vagy 14 természetvédelmi terület. Hagy említsek, a Kopás mellett aztán van a Csalókozaranyos mellett van egy sziget, ami szintén védett terület, aztán a Kormoránok szigete, aztán a Rétisas...
Tehát, hogy ebből kell majd összerakni ezt az 50%-ot?
Igen, ebből kell összerakni, és még hozzá fog kelleni valamit adni, mert ez nem lesz elég.
Mert annyit tudni lehet ebből a javaslatból, én fölírtam ide magamnak, hogy 21 000 hektár területen feküdnek. Igen. Ez azért nem kis terület.
Nem, ugye, ez nagy terület, és még a területhez még hozzá kellene tenni, hogy a terület jó is lenne, hogyha kompakt lenne. De ez egy csík.
Ez egy hosszú csík.
Ez hosszú csík.
Ami egész Pozsonytól Garamkövesdig terjed.
Igen. És az a probléma, hogy a nemzeti parkoknak, ugye, amit elmondtam már, a zonációt, kell lenni védőzónájának is, ez a C-zóna, ami, ezt néha úgy is szokták, hogy a fékező zóna, hogy ugye a rossz hatásokat felfogják ezek a nem annyira értékes területek, hogy az értékes területre ez már ne jusson. De itt nincs is hol. Itt nincs is hol, mert a keskeny csík az, ami értékes, és közvetlen ott van mellette ugye a intenzív mezőgazdasági területek, aztán ott vannak a falvak, ott van a bős, ugye.
Meg most, amit például ugye hallottam most a beszélgetésünk előtti napokban, hogy például a helyi gazdálkodók, hogy tiltakoznak, hogy őnekik valamiféle megváltás járna, tehát vagy az elmaradt bevételek után, ugye, mert gondolom ott akkor ott aratni nem nagyon lehet egy nemzeti parkba.
Ez nem megváltásnak kell venni, ez kompenzáció, ez egyszerűen benne van a törvényben, ez most is lehetséges. Akinek, hogy is mondjam, gazdasági kára van abból, hogy természetvédelmi terület, hogy ott korlátozva van a gazdálkodása, akkor kérhet kompenzációt, ez a mezőgazdasági része. A másik pedig az erdészeti része, ott kicsit könnyebben mennek ezek a dolgok, mert az erdészek mégis megvan nekik a saját szervezeteik, akiket tudják kérni ezt a kompenzációt. De ott lesz a nagyobb probléma, hogyha már rátértünk erre, hogy itt a Dunamenti, a Nemzeti Parkban is az egyik legnagyobb probléma éppen az erdőkkel lesz, mert ott, amit említettem, ugye a legértékesebb része a két Duna között, ott vannak kimondottan ültetett nyárferdők, amik arra voltak kiültetve annak idején, hogy Párkányban a papírgyárnak ez volt az alap.
Yeah, ez volt az alapanyag
Igen. Végig a Duna mentén, mert a nyárfa ott nő, ahol a talajvíz van. No, és itt van. No, úgyhogy, és ott is
tehát,
nagyon sok...
Tehát, hogy akkor ez át volt azért akkor gondolva a kommunistáknak, tehát, hogy oda tettek egy papírgyárat
igen.
Itt fönn, hogy nevelték a fát.
Igen, az viszont más dolog, ugye, hogy ezáltal az eredeti erdőket ki lett írtva.
Ja, értem, hogy becserélték akkor
nyárfára. Igen, becserélték. No, és ez a fájdalmuk a természetvédőknek is, mert a kiültetett nyárferdők, azok biológiailag nagyon szegények.
Túl sokat nem hoznak a...
Nem, túl sokra nem. Hát annyit hoznak, ugye, hogy zöld, és akkor az oxigén, meg a CO2-t ugye lenyerik, de túl sokat nem hoznak, és ott a élővilág is, az állatvilág is sokkal szegényesebb, mint a természetes erdőkben.
Értem.
No, és ezzel lesz a probléma, mert viszont az erdészeket meg kell érteni, hogy ki van ültetve, elérte a vágó korát, az erdő, tehát ki kell vágni. És általában ezek a nyárferdők, ezek egykorúak, már egyszerre lettek kiültetve, és egyszerre érik el a vágó kort is, tehát tarvágással szokták kivágni. És a tarvágással...
Tehát, hogy ez visz mindent, ugye?
Igen, az visz mindent. No, és a probléma az, hogy a nemzeti parkokban törvény szerint a tarvágás tilos.
Látom, itt azért lesznek azért kombinációk.
Lesznek, persze. Épp ezért mondtam rögtön az elején, hogy nem nagyon tudom elképzelni, hogy 2024 nem tudom meddigre, szeptemberig, hogy...
Március végéig?
Úha.
Egy év.
Ez, hogy ez minden ki legyen tisztázva, nem tudom nagyon elképzelni. De...
Miniszter úr, még a politika előtt, még egy picit hadd maradjak a természetvédelmi témánál. Így, ahogy hallgatom önt, és engedje meg, hogy egy pillanatra az ördög ügyvédje legyek, hogy ha van már egyébként is mondjuk itt telerakva, itt ez a vidék, különböző, ahogy ön mondta ezeket a szakkifejezéseket, hogy ilyen természetvédelmi területekkel hasonló, hogy miben lenne az a plusz, amit egy nemzeti park jelentene, ahhoz képest, mint ami most van?
Hát ennek két irányba lehet megközelíteni. Az egyik ilyen büszkeség, hogy nemzeti park. Ugye?
És nekünk tehát, hogy jól hangzik.
Bennem volt ez őszintén szólva, ez a gondolat már azelőtt, még 1990 előtt, hogy miért nincs azon a területen, ahol mi élünk, nemzeti park, miért minden nemzeti park csak a hegyekben van. Ugye? Aminek nem volt konkrét, hogy is mondjam, alátámasztás.
Tehát mondjuk egy magyar nemzeti park.
Mondjuk, hát már a nemzeti park igen. Nincsen nemzetisége, de igen.
De egy magyar területen.
Igen. Hát például igen. A Fertőhansági az kétoldalú, az osztrák
igen, magyar. Igen. De megvan a magyar része is, igen, és szerintem ezzel a magyar igények.
No, de a másik része, ami a gazdasági része, hogy mindenütt a világon a nemzeti park az húzóerő, az attrakció.
Hát a turisztika szempontjából mindenki.
Igen, a idegenforgalom, hogy igen, ez a nemzeti park. És akkor ezt beírják minden Bedekerben, minden turista
más a reklámba.
Igen, hogy nemzeti park. De hogy itt van a nemzeti, sőt, még ahol nincs is nemzeti park, például Selmesbánya körül nem nemzeti park, van csak tájvédelmi körzet, de a Bedekerekben...
De úgy csinálnak, mintha az
a Bedekerben az, hogy nemzeti park. Tehát nemzeti park. No,
tehát, hogy ennek akkor ilyen magas ázsiója van.
Igen, magas ázsiója van, és lehet is rá kérni pénzeket mindenféle védett területeken.
Gondoltam azért, hogy valami anyagi
persze,
vonatkozás.
Persze, lehet mindenfélét. A másik része természetesen az, hogy vannak ezek a korlátozások a gazdálkodók számára, és amíg a gazdálkodók nem jönnek rá, hogy lehetne váltani,
igen.
Hogy olyan tevékenységekre, ami mondjuk a idegenforgalomnak is kedvez, és abból lenne bevétel, addig bizony ők panaszkodni fognak. Hát én mondok egy példát. Hazai és magyarországi példák. A szlovák karszt, valamikor úgy hittak, hogy gömörtornai karszt,
igen.
A szlovák karszt, szlovenszki krasz, az tájvédelmi körzet volt 2002-ig, amikor én voltam miniszter, akkor tettük a nemzeti parkká, és a gazdák még mai napig is panaszkodnak, hogy milyen nagy problémájuk van ezzel, és közben közvetlen a határ mentén van az Aggteleki Nemzeti Park, ott meg áldják, hogy nemzeti parkban, mert óriási idegenforgalom van.
Elendően ott vannak a turistabuszok,
ott vannak, ugye? Ott vannak. Elég átmenni Domicából, ami majdnem, hogy el van szegénység és semmi, átmegy Aggtelekre, ott meg pezseg az élet. Úgyhogy másképp álltak hozzá.
Jobb a marketingje az Aggteleknek,
jobb,
ugye?
Jobb.
Talán a szlovák közigazgatás nem ismerte föl azért ebbe a potenciál.
Azt hiszem, hogy igen, és én inkább azt látom, hogy ez az déli régió, és főleg ez a gömöri régió, ez általában gazdaságilag el volt maradva, és még mai napig is el van. Annak ellenére, hogy ugye a miniszterségem alatt megpróbáltunk minél több pénzt ráfordítani, igen. Amire lehetett, hogy a vízvezeték csatornahálózat hulladék gazdálkodásra, de még mindig, ugye főleg azért, mert a közlekedési útak nincsenek úgy kiépítve, ahogy kellene, és ez mindent meggátol. Tehát ez is az egyik része annak, hogy így néz ki a Dél-Szlovákia, ahogy néz ki, de annak ellenére mondom, hogy vannak jó példák, mert ott közvetlen a határ mögött, ott van a Aggtelek.
Tehát lehet látni, mit lehetne ebből kihozni.
Igen, hogy mit lehetne belőle kihozni, igen.
Tehát
igen.
És akkor valószínűleg azért lássuk be, hogy itt azért a fekvése Dél-Szlovákiának, tehát ahova ez a tervezett nemzeti park, Dunamente nemzeti park, igen. Készülne, ez azért ugye akár Magyarországról, akár Ausztriáról.
Igen, hát ez pezsegni fog, igen, ez pezsegni fog.
Tehát ezt előre így azért igen, szinte ez, biztosra.
Hát, igen, lehet. Hát ez most is pezseg, ugye hát itt végigszeli az egész, tehát egy nemzetközi biciklút, mert egész Ausztriában, egész Németországban, Budapestig lefelé végig ki van építve nagyon szép bicikliút, úgyhogy működik a dolog. A más oldalon Magyarországon a Szigetkőz szintén szépen működik a víz tájvédelmi körzet, úgyhogy nálunk is beindult, már vannak néhány vállalkozó, aki kajaktúrákat szervez ezen az ágrendszeren, igen, ami gyönyörű, igen, szép, igen. Vannak róla videók is, úgyhogy sőt, elnevezték, hogy európai Amazon.
Aha.
Igen, ezt az ágrendszert, hogy ez
európai Amazon.
Amazon, igen, mind olyan. Amazonas, igen. Őserdők, igen. Ami
nagyon... Lehet, hogy az, hogy mi itt beszélgetünk például Dunaszerdahelyen, hogy talán igaz is az a mondás, hogy ugye a cipésznek a cipője a legelhanyagoltabb, hogy mi, akik itt élünk, mi talán nem tudjuk azt, hogy mennyi minden gazdagság, igen, lehet azon, igen, a területen, ami itt van 10-15, igen, kilométerre tőlünk.
Így van, pontosan így van, igen.
Így a szavaiból, ahogy hallgatom, azt veszem ki, hogy magát a koncepciót, vagyis inkább a célt, azt jónak tartja.
Igen. igen.
Viszont ahogy előbb mondta, hogy kivitelezhetetlennek tűnik egy ilyen
ebben
rövid...
Ebben az időben, igen, igen.
Hogy egy kicsit, hogy azért a politika vizeire elvezzelke, tehát hogy akkor miben látja itt a, hogy is mondjam, a poénját annak, hogy most lényegében a választások előtt pár hónappal terjesztenek be egy ilyen javaslatot?
Hát nem hiszem, hogy ez az időzítés így volt. Gondolom, akkor, mikor elkezdték, vagy felélesztették a gondolatot, nem hiszem, hogy előrehozott választásokba gondolkodtak, de hogy van neki PR része, az biztos. A jelenlegi miniszter úr szintén el akar érni valamilyen látható eredményt, ami egy nemzeti park kialakítása látható eredmény.
Aha, tehát hogy is mondjam, ezt most ilyen személyes szempontból foghatom?
Hát vagy személyes, tehát, vagy úgy, hogy ennek a kormánnak az emlékműve szintén, hogy valamit tett a természetvédelemért.
És akkor majd lesz ott egy tábla, igen, hogy ekkor igen, és ekkor igen, ez, igen, és ez a miniszter. Budai miniszter kapcsolatban önnel?
Nincs. Sajnos, amikor belépett miniszterségre, akkor még kapcsolatban voltunk, és én fel is ajánlottam neki a segítségemet, de aztán nem vették igénybe.
De ezt azért most... szokták, nem? Tehát ilyen tanácsadói szintén.
Hát például én a Solymos Lászlónak, annak ellenére, hogy annak idején mármint, hogy mert én MKP is voltam, ő pedig hidas, úgyhogy majdnem úgy mondták, hogy majdnem, hogy leesett soknak az állam, hogy egy MKP is volt miniszter, Solymos László hidas miniszternek a tanácsadója.
Hát ez meg van engedve?
Hát én megmondtam, hogy mi hát a természetvédelmnek, nem pártag. Hát csodálkoztak rajta. Még a rádió, még a Pátriában is megjelent egy ilyen, hogy miért? Hát mondom, hát én a természetvédelmet támogatom, se nem a hidat, se nem a MKP-t.
Maradjunk akkor egy kicsit ennél a témánál, de, hogy...
Végigmondom ezt a dolgot, hogy én bejelentkeztem a Budai úrnál, de ő nem tartott rá igényt, és az az érzem, hogy nem is ő személyesen, hanem valakik ott a minisztériumban
hogy az elképzelhető, hogy egy kétszeres miniszter, aki lényegében nem egy szélsőséges politikai párt.
Gondolták, hogy nem kell ide Miklós László is.
De minek? Az, hogy maga bejelentkezik, és akkor úgy csinálják, hogy ebből nem lesz semmi.
Na, a bejelentkezés úgy történt, hogy ő behívott, és bejelentette nekem, hogy már nem tart igény rá, mert addig még mindig nem Solymos Lászlónak, én a miniszternek voltam a tanácsadója, tehát hivatalosan neki is.
Akkor ez foltot ejtett.
Ő engem behivatott, hogy már nem tart rá igényt, mert hogy spórolnék el, meg mit tudom én mi.
Igen, egy kávét, amit megittek
volna. Igen, úgyhogy nem rosszba váltunk el. Én mondtam neki, hogy hát természetesen egy miniszter azt válasz ki tanácsadójának, akit akar, de felajánlottam, hogy én pénz nélkül is, ugye, hogy nem tartok igényt fizetésre, hogy segítek, és meg is mondtam neki konkrétan, hogy a természetvédelemben, a természetvédelmi vonalon és az úgynevezett tájtervezésben, mert abban biztos, hogy nagyobb tapasztalatom volt, és többet is tudok róla, mint a jelenlegi minisztérium. Hogy mondjak egy apropót erre.
Persze.
Épp tegnap jelentette be a parlament elnöke, a házelnöke, hogy nem ment át a tájtervezési törvény.
Igen, erről hallottam.
Zákon a krajinom plánovány.
Igen.
És azért, mert nagyon rossz, és a Fico még rá is duplázott, hogy azért nem ment át, és azért nem tart, mert a törvény nagyon rossz. És én, amit én láttam utolsó formáját, tényleg rossz az a törvény.
Aha.
Szakmaiatlan.
Sajnos, hogy azt kell, hogy mondjam, és ebben gondolom a hallgatóink nagy része meg talán ön is egyetért, hogy ez most a utóbbi időben nem is olyan nagy újdonság. Tehát, hogy szakemberek mondják bizonyos beterjesztett törvényekről, hogy minthogyha épp szakemberek nem látták volna. Tehát, hogy mindenki más foglalkozott vele, csak épp nem a szakemberek.
Igen, és ez csak annak az apropóján mondtam, hogy én pont ebbe ajánlottam fel a segítségemet, hogy ebbe tudnak neki segíteni, de nem volt rá igény, hát nem történt.
Értem.
Hát ez van.
Hát ezt majd meg fogjuk kérdezni, aki műsorunkba szintén nyilatkozni fog, Solymos László épp, akit ön említett, hogy látja ennek a szintén a politikai hátterét. Egy kicsit a margóra azért még egy plusz kérdést engedjen meg. Ön többször külön használta a környezetvédő és a természetvédő kifejezést. Hogy ez inkább csak ilyen szinonímája egymásnak, vagy más-mást jelent?
Nem szinonímája. A környezetvédelem sokkal szélesebb. A környezetvédelem kiterjed a víz, levegővédelem, hulladékgazdálkodás.
Tehát minden, ami körülbelül vesz bennünk.
Igen, a természetvédelem egy része, az kimondottan a természetvédelmével
értem,
foglalkozik,
értem.
Ami ugye egyrészt területi védelme, egyrészt fajoknak a védelme, növény és állatfajoknak a védelme. Úgyhogy az szűkebb, de természetesen a természetvédelem az, amit mindenki lát, és körülöttünk van, ugye, az a természet. És azért is vezetük be ezt, az én időm alatt vezetük be, 93, 92-ben még miniszter helyettesként, és utána aztán 2002-ben a jelenleg érvényesi természetvédelmi törvény természetesen több változással, akkor vezettük be, hogy az egész ország egész területe védett valami fokon. Tehát sehol nem szabad károsítani a természetet.
De ezért ez logikus is, nem?
Hát persze, hogy logikus. Igen. Persze, hogy logikus. Ez nem élettelen dolog. Na és ezen belül aztán megmondtuk, hogy akkor legyen még aztán különböző fokai, és minden fokban megvan határozva, hogy mit nem szabad. A első három fokban nincs tiltás, csak korlátozások. A negyedik és ötödik fokban már vannak tiltások is. És ez így fokozódik az első foktól a ötödik fokig.
Igen, erről beszéltünk az elején.
Igen.
Miniszter úr, kérem még, hogy egy ilyen utolsó utáni kérdés a politikát illetően, hogy, és ezt vegye egy, hogy is mondjam, tehát inkább egy ilyen általánosságból leszűrt tapasztalatnak. Nekem, így ahogy figyelem a szlovákiai belpolitikát, van egy olyan meglátásom, érzésem, hogy akár a szélső balról, akár a szélső jobbról van szó szlovák vonalon, egy dologba egyet értenek, az, hogy nem nagyon szeretik, nem nagyon szimpatizálnak a magyarokkal, vagy Dél-Szlovákiával. Ez látható, igen, a dotációkban, látható a kommunikációban, vagy pedig a hétköznapi megoldásokban, hogy nagyon meredek az a elképzelésem, hogy ez a nemzeti park akár egy ilyen védelmi funkciót is jelent politikai szempontból, tehát nem környezetvédelmi, vagy természetvédelmi szempontból, hanem politikai szempontból, hogy itt, amiről olykor-olykor beszélünk egy úgynevezett magyar dominanciájú megyéről, egy ilyen Dél-Szlovákia megyéről, vagy Dunamente megyéről, hogy ezt épp, hogy alulról, délről biztosítaná, hogy itt állami felügyelet alá kerülnek ez a hosszú csík egész Pozsonytól Garamkövesdig?
Nem hiszem, ezt nem feltételezem. Hogy is mondjam, most nem akarok tényleg ördögöt festeni a falra, de bármilyen konfliktus, ha megtörténne, senki az égvilágon nem gondoltam rá, hogy ez védett terület, úgyhogy fizikailag, úgyhogy ez biztos, hogy nem. Én inkább fordítva gondolnám, hogy ez majdnem, hogy pozitív dologként fogom fel, hogy nem idegenkedtek attól, hogy magyar területen legyen nemzeti park.
Na ezért nekem ez furcsa, ezért egy kicsit nekem ez furcsa.
Mert én emlékszek rá, amikor még egy síksági védeterület van, nagy területű védeterület, a Latorcai ligetek.
A Latorcai ott van a
Kelet-Szlovákiában.
Igen, Bodrog közön.
Igen, a Bodrog köznek a határa, igen. Az északi határa. Egy gyönyörű szép vidék, és ott is elég nehéz volt ezt, hogy is mondjam, jóvá hagyatni, mert ez volt a Záhori az ugye a szlovák vidék.
Igen. De a Záhori ez az erdőháti rész.
A erdőháti rész, igen. A Morva mente. Az is gyönyörű, különben semmi kifogás ellene, és ott még van még egy apropó, ugye, hogy ott volt a vasfüggöny, és a vasfüggöny védte a területet is természetesen, mert a vasfüggöny mögé senki nem mert menni.
Tehát, hogy ott egy szép rezerváció alakult ki.
Persze, ott értem. A természetes folyamatok mentek végbe. No, a Latorca az kicsit más volt, ugye ott a Latorca, úgy képzeljük el, hogy két nagy gát közé van szorítva, és a közötte levő rész gyönyörű erdők és ártír erdők fejlődtek ki. De mivel, hogy ott is ugye magyar vidék volt, voltak, én nem azt mondom, hogy valaki azt mondta, hogy na itt nem, ne legyen, mert magyarok vannak. De
ezt soha senki nem mondja.
Azt egyébként. Nem. De igen. Hogy minek ide, hát ilyen, hát és ez nem kell ilyen, nem
tehát
kell.
Tehát valamiféle plusz ellenérvek.
És hogy is mondjam, és a szlovák természetvédelem úgy általában is arra volt, hogy a hegyek. Uh-huh. A hegyek.
Igen. Az inkább nemzeti jellegű.
Igen, hát az volt a nemzeti. Hát ugye, mert az első nemzeti park a Tatrai Nemzeti Park volt, és utána következtek a hegyekből lefelé.
Igen.
És hát mondom, a szlovák karszt is, az volt az első ilyen, hogy majdnem ide, az az én időm alatt történt. Hát 2002 vagy 2003-ban lett nemzeti parkán nyilvánítva, ami elég nagy dolog volt abban az időben. Még hozzá kell tenni, hogy akkor még egyet ki kellett nyilvánítanom, mégpedig a Velká Fatra, a Nagy Fatra.
Tehát akkor a ön minisztersége alatt is jöttek létre új nemzeti parkok.
Igen, kettő, igen. Nagy Fatra is.
Akkor a budai miniszter le se tudja magát előzni ilyen szempontból.
Hát ez szerintem ennek nem szabad versenynek lenni. Itt arról szó, ugye, hogy megvizsgáltuk, hogy az egyes területeknek milyen értékeik vannak, és akkor egyértelmű volt, hogy a szlovák karsznak magasabb értékei vannak, mint mondjuk a Kis Fatrának. falak, uh-huh. és közben Kisfátra Nemzeti Park volt, ez meg nem volt. Vagy a Polonyini, ugye az az ég, a lengyel határon van.
Értem.
Szintén nem, semmi olyan különös nincs rajta, de ki lett nyilvánítva.
Ugyanúgy, jelenleg, ha jól tudom, ugye 8 vagy 9 nemzeti park van.
9,
talán.
Igen. No, úgyhogy ezt kellett megvizsgálni, és még mindig vannak bizonyos, például a Poljana, az ugye Gyetva
az
felett.
Az ott a Gyetva környék.
Gyetva fölött, az egy fantasztikus hely, és még mindig nemzeti park. Uh-huh. Pedig nemzetközileg ki van jelentve például a bioszférikus rezervátumnak, és annak ellenére nem nemzeti park.
Képzelje, hogyha most a legközelebbi választásokon a szövetségpárt bejutna újból, megint magyar ember lenne mondjuk a környezetvédelmi miniszter, és ő hozná létre ott a Gyetva környéki nemzeti parkot.
Én őszintén mondom, eszembe sincs, hogy bekerüljek, de én nagyon is támogatnám.
Hát majd aki lesz a környezetvédelmi miniszter, azt gondolom elfogadja önt tanácsadónak. Ezzel kapcsolatos lenne a következő kérdésem, hogy tehát ugye már az, amit ön miniszterként vagy miniszterhelyettesként töltött a kormányba, már az is egy nagyon szép időszak. De ezen kívül még két név, aki ugye egyrészt már elhangzott, Solymos László neve, de még Nagy József harmadikként.
Igen.
Szintén magyar pártból származó igen. környezetvédelmi miniszter, hogy mi ez a, vagy minek tudható be ez a nagy célra tartás, vagy összpontosítás, koncentrációja a magyar politikusoknak a környezetvédelmi miniszteri pozíción? Tehát, hogy ez véletlen, vagy így sorsolták ki, vagy...
Nem, én szerintem nem is a miniszteri pozíció volt, hanem hogy a környezetvédelemben még a Mecsér alatt volt egy ilyen elképzelés, hogy a környezetvédelemben a magyarok talán nem tudnak ártani. Ugye a Mecsér
ez egy ilyen parkolópálya.
Hát a Mecsér időszak alatt ugye nem volt a magyarok nem voltak a kormányban, de a parlamenti környezetvédelmi bizottság az volt a legnagyobb, azt hiszem 25-en voltak benne, vagy, és az összes magyar ott volt.
Ja, hogy akkor az volt
az egyetlen olyan bizottság, ahol az ellenzék többségben volt, mert úgy gondolta a Mecsér kormánya, hogy ott nem tudnak annyit ártani. Ugye? És aztán ez talán úgy rámaradt, hogy aztán mikor kormányra került a MKP, akkor gondolkoztak rá, hogy mit tudunk elvégezni a magyarok, és mivel hogy egy csomó képviselő már valamikor ott volt, és azon kívül engem ismertek, mint miniszterhelyettes, hogy miniszterhelyettes voltam, tehát úgyhogy kézenfekvő volt, hogy van valaki, aki legalább tudja, hogy mi az, hogy minisztérium. Természetvédelmi vonalon, vagy környezetvédelmi vonalon ismert voltam.
Ez gondolom, hogy a most tanuló generáció számára is egy motiváció lehet, ha az ember, gondolom, ön is jól tanult, érdeklődött, utána
igen,
jól
igen,
tanított,
igen,
nevet
igen,
szerzett
igen,
magának.
Igen, hát akadémián dolgoztam, azelőtt is, ugye a forradalmi változások előtt is, ugye a bőssel is foglalkoztunk, a vízművekkel, meg mindenfélével, meg kitaláltunk egy olyan módszertant, úgy hívják, hogy Landep, Landep, ez Landscape Ecological Planning, tehát tájökológiai tervezés. Uh-huh. És azért tartom magam szakembernek ebbe a tájtervezésbe, mert ezt csináltam majdnem egész életem, számtalan könyvem, meg cikkem van erről, úgyhogy ezért próbáltam felajánlani magam Budainak is.
De hát... ez óriási pazarlás, hogy ön energiát, időt, pénzt rászán arra, hogy évtizedeken keresztül egy témába specializálja magát, ennek megérkezik a tudományos elismerése, akadémiai tagság, és akkor épp készítenek egy olyan törvényt, ami erről szól, és oda nem hívják meg magát.
De hagyd mondjam el, hogy a jelenleg érvényben, vagyis éppen a változásban levő területtervezési törvényben benne van a Landep, uh-huh. Benne van, és még egy ilyen tervezett módszert találtunk ki, az úgynevezett üzemi System Ecological Stability, tehát a területi ökológiai stabilitás tervezése, ami szintén benne van 5 törvényben, úgyhogy sikerült sok mindent a törvényekbe beültetni, csak most az új kormány tehát mindent meg akart változtatni, és ezeket a változásokat ebben már első évben be is hívtak egy ilyen komisszióba, ami a törvényt készítette elő, de hogy is mondjam, ott behívtak egy 25 embert, és úgy lehetetlen törvényt alkotni, és ez is lett a vége. És nem is beszélve arról, hogy az, aki vezette ezt a komissziót, két személy, nem, neveket nem említek, az, azok majdnem laikusak voltak. Szóval aztán így végződött sajnos ez a törvény, hogy, hogy nem lett elfogadva.
Nem is csodálkozhatunk ezek után.
A probléma még az is, ugye, hogy, hogy ez a, na, ez már teljesen szakmai, de hagyd mondjam el, hogy a tájtervezést mi nem úgy képzeltük el, hogy ez egy külön tervező folyamat legyen, hanem a területrendezés tervezés szerves része.
Értem.
Hogy egybe legyen, és ez így is van bevezetve, még a jelenleg érvényben levő területrendezési törvényben is, mert azt hiszem, hogy csak a januártól fog érvénybe lépni az új, ahol ma ez nincs benne. Uh-huh. Ahol már ez nincs benne, arra hivatkozva, hogy nem kell beletenni, mert lesz egy új tájtervezési törvény, ami viszont nem ment át. Úgyhogy most a táj kiesik a tervezésből.
Hát megmondom őszintén, hogy nem pontosan értem, amit tetszik mondani, de annak alapján, hogy tudom, hogy kivel beszélek, én teljes mértékben hiszek önnek, hogy ez így nem jó. És talán a hallgatóink egyetemben mondhatnám, hogy akár a politikai részét, akár az önkarrierjének, vagy a környezetvédelemnek, a természetvédelemnek, a szlovákia helyzetét nagy érdeklődéssel hallgatnánk. Még hosszabb perceken keresztül, de ugye a műsoridő is, még hogyha nem is véges, de egy idő után talán
igen.
Már nem illik annyira próbára tenni a hallgatóknak a türelmét. Úgyhogy én nagyon köszönöm Miklós Lászlónak, hogy elfogadta itt az Adásidő podcastba a meghívást, és egy ilyen műsor utáni utolsó kérdésként, tehát akkor kijelenthetjük azt, hogy a Dunamente Nemzeti Park az egy jó ötlet,
igen.
Viszont az, ahogy elő lett készítve, az meg ennek pont az ellenkezője, ugye?
Azt hiszem, hogy nincs igaziból előkészítve, és nem hiszem, hogy arra az időre, amire be van tervezve, meg fog valósulni.
Miklós László szakértő szavai után hallgassuk meg Solymos Lászlót, aki szintén betöltötte a környezetvédelmi miniszteri posztot.
Az ön ideje alatt volt már szó valami hasonlóról? Tehát, hogy a Duna mellett akár rezervátumot, akár nemzeti parkot létrehozni?
Hát ez nem egy új ötlet, sőt, ez több, közel 30 éves ötlet és egy projekt, hogy így mondjam. Igen, akkor is szó volt róla, tehát volt róla szó az én regnálásom alatt is, és hát akkor is az volt a helyzet, mint szerintem most is, sokban nem különbözik, hogy ez egy jó ötlet, egy nemes ötlet, függetlenül attól előkészíteni és létrehozni, és működtetni főleg egy nemzeti parkot úgy, hogy az megfeleljen azoknak a kritériumoknak, aminek egy nemzeti parknak meg kéne felelnie, ez nem olyan egyszerű, és ezt látjuk most is, amikor már tulajdonképpen napvilágot látott valamilyen tervezet, hogy ez nem olyan egyszerű véghez vinni, és ami probléma az nem az, hogy tulajdonképpen létre akarják hozni ezt a nemzeti parkot, mert a Dunának az ága és a körülötte lévő területek azok vannak annyira értékesek, hogy megpróbáljuk őket megvédeni a jövő nemzedékei számára is. Ezt teszik az osztrákok is, és ezt teszik Magyarországon is, a Duna mentén vannak nemzeti parkok. Probléma az ott van, hogy hogyan ezt létrehozni, és itt látok ebben inkább ilyen erős politikai marketinget, mint egy reális dolgot, amit meg is lehet valósítani. Ez főleg abban mutatkozik meg, ugye, hogy megpróbálja a mostani vezetés ezt kötelezővé tenni azoknak, akik majd jönnek. Tehát azt mondják, hogy majd a kormány, amelyik jön, az hirdesse
tehát
ki.
Tehát lényegében ők egy ilyen örökséget hagynak a utánuk jövőre.
Ha örökség lenne, az rendben is volna, de
ha
ők
egy feladati örökség.
Feladatot adnak. Egy olyan feladatot igen. adnak, amit nem készítettek rendesen elő, és ebbe gondot látok. Tehát az, hogy kialakítsunk ott egy nemzeti parkot, aminek van, hogy mondjam, realitása, van neki alapja, van miért, ez megvan szerintem. Kérdés az, hogy hogyan, milyen mértékben, és mennyi idő alatt tudjuk megtenni. Ugye Szlovákiában van 9 nemzeti park. Ebből a 9 nemzeti parkból 3 az, amelyiknek megvan a zonációja, úgynevezett zonációja, az azt jelenti, hogy megvannak a szabályok. Be van osztva, hogy melyik része mennyire védett, be van osztva, hogy mit hol lehet tenni, mit hol nem szabad tenni, és ebből ugye tehát a 9-ből 6-ban még nincs, pedig már 60-70-80 éve
nemzeti parkok. Ami már létre is lett hozva, ezek szerint akkor még azok sem működnek.
Azok sem működnek úgy, ahogy egy nemzeti park, pontosan. Uh-huh. Tehát egy újabbat létrehozni,
tehát,
anélkül...
Tehát, hogy akkor ezek ilyen félkész áruk, ha így mondjam.
Igen, igen, igen. Valahogy fordítva kéne ez hozzáállni, mert így kellett volna mindegyikhez. Tehát, ha tehát, hogyha megalakítom azt a nemzeti parkot, hogyha létrehozom, megnevezem, megadom neki a státuszt, akkor annak, mint mondtam, tehát ad egy, kéne, hogy legyen valamilyen menedzsmentje, uh-huh. ahogy működik.
Tehát, hogy annak is van akkor egy harmonogram, hogy ezt használjuk.
Tehát, ad egy harmonogram, ad kettő, pedig azt, hogy azok a résztvevők, akik részesei ennek a nemzeti parknak, legyenek azok tulajdonosok, akiknek a területén ez igen. a nemzeti park, vagy benne van a területük a nemzeti parkban. Legyenek azok a községek, ugye, akiknek szintén a kataszterük érinti a nemzeti parkot, vagy benne van. Legyenek azok a vállalkozók, akik ott legyenek, azok az emberek, akik ott élnek, azok tudják, hogy milyen benefitjük van ebből a nemzeti parkból. Mert nagyon sok esetben ez azzal jár a tulajdonosok számára, hogy valamilyen korlátozás lép érvénybe a telkükön, amiket tulajdonolnak. Tehát az egyik oldalon az rendben van, mert hogyha működik egy nemzeti park, és úgy működik, hogy kell, azon kívül természetesen, hogy az ember tiszta és egy szép természetben éli le az életét, az mellett nagyon sok benefitet is hozhat ez. Legyenek azok olyan vállalkozók, akik ott, mint tudom, hoteleket vagy szálláshelyeket működtetnek, éttermeket működtetnek, egyéb szolgáltatásokat.
Tehát, hogy akkor, hogy mondjam így, hogy nem csak dísznek van az a nemzeti park,
nem.
hanem valamilyen
nemzeti
reális
gyakorlati. Nemzeti park, ez egy presztízs. Tehát, ha jól működik egy nemzeti park, az azoknak, akik ott laknak, élnek, ebből profitálnak, azoknak egy presztízs. Ha nem működik, akkor nagyon sok esetben csak egy, hogy mondjam, fölösleges kolonc a nyakon, mert egyszerűen alkalmazkodni kell bizonyos feltételekhez, de a másik oldalon nincsenek megteremtve azok a benefitek, amiket neki ebből kapnia kéne. Tehát nincs kompenzálva azért, hogy korlátozva van. És úgy létrehozni egy nemzeti parkot, hogy ezt nem oldom meg, hanem csak fogom és kijelentem. Na, itt most ez, tehát a korlátozások vannak, de a kompenzációnak a módja, a szabályai és a nagysága nincs lefektetve, az szerintem nem jó, és ez esetben ez a 10. nemzeti park, ami létrejönne Szlovákiában, ugyanilyen sorsra jutna, mint az a 6, amiben jelenleg nem működik, pedig már 40, 50, 60, 80 éve nemzeti parkok.
Hogyha ez így van, ahogy mondja, és nincs okom kételkedni, hogy nem mondja jól, vagy pedig nem tudja a körülményeket, hogy akkor vajon miért jött ez a kezdeményezés? Ugye most itt egy képviselői csoport beadta ezt a mondjuk úgy törvényjavaslatot, ami a kormányt kötelezi arra, hogy 2024. március 31-ig, tehát lényegében egy éven belül hozza létre a körülményeit ennek a nemzeti parknak, és aki beadta, az egy, úgy tudom, hogy egy nagyon jó nevű Jaromír Sibl, egy környezetvédő, environmentalista illető, tehát, hogy a nevét adná, vagy akár budai miniszter, akiről mi mondjuk kívülállóként úgy tudjuk, ugye, hogy már 89 előtt a környezetvédelmi mozgalomnak egyik arca volt, azóta általában mindig ilyen témákba aktív. Tehát, hogy ezekről emberekről akkor most el lehetne képzelni, hogy valami ilyen félkész dolgot előkészítetlenül indítottak volna el?
Hát, mint mondtam, ennek a nemzeti partnak a létrehozásában nagyon sok ideje, egyesek harcolnak, tevékenykednek.
Tehát, hogy a dolog nem új.
Nem új, és ők pont az a generáció, akik ezt létre akarták volna hozni, Huba úr és így tovább. Uh-huh. És mint mondtam, ez egy nemes ötlet, tehát én ezt támogatom is, hogy ott legyen egy ilyen. Viszont nem lehet úgy megcsinálni, hogy fordítva indulok el. Tehát meg kéne beszélni először is azokkal az emberekkel,
akiket... Nincs elég idejük, hogy ezt ők megcsinálják, hát, és...
Ebben van egy ilyen elég erős politikai marketing. Tehát, hogy azt mondhassák, hogy ők hozták létre, vagy ő alattuk, vagy ők voltak azok, akik iniciálták
ennek a nemzeti
park létrejöttét.
Ő rajta
ami rendben is van,
majd.
Ami rendben is van, mert az, hogy most bent van ez a törvény a parlamentben, ennek van logikája, mert a törvényekben most úgy van megszabályozva, hogy Szlovákiában 9 nemzeti park van. Tehát, hogyha ki akarom jelenteni ezt a 10-et, akkor alapvetően ezt a törvényt módosítanom kell.
Ez
tehát ez rendben
most,
is
ugye?
Van. Igen, ez rendben is van. Enélkül nem lehet meglépni, tehát ez rendben van. A probléma ott van, hogy azt mondták, hogy ezt jövő év májusáig, vagy nem tudom milyen.
Március végéig. Március 31-ig.
Majd a regnál, a következő kormánynak, ami majd jön, meg kell lépnie. Na most én azt mondom, hogy ezt akkor lépheti meg bármelyik kormány, hogyha azokat a dolgokat, amiről beszélgettünk, tehát egyszerűen a működését, a kompenzációknak a rendszerét létrehozza.
Maradjunk ennél egy pillanatra. Tehát azt tetszett mondani, hogy bármelyik kormány, most ne bármelyik kormányról beszélünk, hanem egy olyan kormányról, amiben az önök pártja, a szövetség is benne van. Ön ugye volt környezetvédelmi miniszter, sőt, ön mellett a másik platformban, az Összefogás platformban Nagy József, szintén volt környezetvédelmi miniszter, ön előtt itt a stúdióban Miklós László, kétszeres környezetvédelmi miniszter járt. Tehát, hogyha a szövetség párt bekerül a parlamentbe, és azon belül a kormányba, akkor talán nagy valószínűséggel megint önök adják majd a környezetvédelmi minisztert.
Hát ez még nagyon masszor, először be kell kerülni a parlamentbe.
Itt van nagyon sok ha, de ugye most van egy konkrét kérdés azzal kapcsolatosan, hogy tehát, hogyha például önök, vagy ön konkrétan, Solymos László lenne ismét a környezetvédelmi miniszter, akkor fölvenné, átvenné ezt a stafétát, amit most a Budaék elkezdte?
Én ugyanazt mondanám akkor is, mint amit mondtam akkor, amikor környezetvédelmi miniszter voltam, és akkor is megvolt a nyomás erről a részről, hogy ezt a nemzeti parkot hirdessük ki. Tehát azt mondtuk, hogy ha teljesedik minden feltétel ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, és olyan nemzeti parkot tudunk létrehozni, amelyik kritérium a maiban megfelel egy nemzeti parknak, akkor ebben én nem látok problémát, sőt, én ezt támogatni fogom. De még nem vagyunk ott. Tehát én azt mondom, hogy a jövőben az a kormány hozhat ilyen nemzeti parkot létre, amelyik ezeket a lépéseket megteszi előtte.
Ezt egyébként meg tudnás hadszolni, hogy így normális körülmények között, hogyha komolyan gondolják a létrehozók, hogy ezt mindet rendesen meglépik, hogy ez mennyi idő? Tehát ez évek? Vagy
hát
ez
a szlovák nemzeti...
Tehát egy választási időszak alatt ezt meg lehet csinálni?
A Tátrai Nemzeti Park, ugye, az nem tudom, most nem akarok, de 80 éves?
És hát nincs. Az volt az első, ugye? Ami
és még nincs neki zonációja.
Nincs íre föltével?
Nincs zonáció. Nincs. Hmm. Az azt jelenti,
tehát akkor itt nem nemzeti park van, csak hanem évtizedekbe gondolkodnak. Hát,
tehát biztos nem egy évben. Tehát ilyet, ez képtelenség ilyet létrehozni egy év alatt. Tehát az, aki, az szerintem nonsens. Tehát megoldani mindent, hogy egy nemzeti park úgy működjön, ahogy kéne, azt egy év alatt nem fogják tudni megtenni. Ha már előreléptek, és ez egy komoly előrelépés, mert az igazság az, hogy elég pontosan bedefiniálták, hogy milyen területek esnének oda, mely terület milyen védettséget élvezne. Tehát egy előrelépés, egy komoly előrelépés történt, ez tény, de ez még mindig messze van attól, hogy azt mondhatjuk, hogy na most már kijelenthetünk egy nemzeti parkot, és az úgy fog működni, mint egy nemzeti park.
Tehát, hogyha jól értem a szavaiból, akkor jelenleg még csak olyan lépések történtek, amik egy ilyen, hogy is mondjam, építkezéseknél, tereprendezésnek mondják, tehát hogy elkezdtem a
tervek.
A legalapvetőbb dolgokat
csinálni. Igen,
a tervek és akkor
közepébe vagyunk, vagy hogy mondjam.
Ezt csinálja a jobb kéz, a bal kéz meg csinál körülötte egy nagy csinadrattát, és hogy akkor most itt Dunamente Nemzeti Park lesz. Tehát jól értem, hogy akkor ez...
Igen, tehát egy félkész árut, nem is félkész, én nem tudom mennyire kész, nem akarom ezt most valamennyit tehát megnevezni, de biztos,
tehát,
hogy nem
akkor
kész.
Akkor most
biztos,
ez egy szemfényvesztés?
Ez egy eléggé. Tehát azt jelenti, hogy ez inkább ilyen, hogy mondjam, ilyen emléket állítsak magamnak, hogy valamit létrehoztam, tehát hogy erre emlékezzenek.
Most itt nem Solymos László.
Nem magamnak, gondolom. Tehát azok, akik ezt meglépték, tehát akkor, a minisztérium jelenleg
hát is. Akkor nézzük tovább. Azért a politikai leosztást, ugye? Tehát ez a Jaromír Síbl nevű képviselő, aki jegyzi ezt a javaslatot, és aki vezeti azt a képviselőcsoportot, akik ezt beadták, az az Olanó pártnak a tagja. A környezetvédelmi minisztériumot Ján Budai vezeti, szintén az Olanónak a mondjuk ugye jelöltje, ugye? Tehát őnekik megvan a saját politikai platformjuk, de az Olanó kötelékébe tartozik. Akkor
hát már nem, azt hiszem, hogy már kilépett. Mindegy, oda tartozott.
De miniszterként tovább
egy alomból vannak, igen.
Igen. Tehát akkor ez most lehet, hogy egy kicsit túlzottan rossz indulatú vagyok, de annak alapján, amit mond, hogy ők ezt az Olanon belül megjátszották maguknak, hogy akkor az ő nevükhöz kapcsolódjon a Dunamente Nemzeti Park.
Hát az, hogy az ő nevükhöz kapcsolódjon, ezt mindenképpen megjátszották, tehát az, hogy Olanon belül vagy nem, ez most... Tehát
hát mert mindenki körülötte Olanus.
Hát igen. Alapvetően a jelenleg, tehát az a kormány, ami 2020-ban fölállt, neki volt egy olyan történelmi lehetősége, ami ezt a környezetvédelmi problématikát illeti, ami senkinek nem volt. Se nekem nem volt meg, se Nagy Józsinak nem volt meg, és Miklós Lacinak sem volt meg annó. Méghozzá az, hogy ahhoz, hogy itt komoly dolgok, komoly változások menjenek végbe a környezetvédelmi, és főleg a nemzeti park és a védett területek terén, ahhoz ahhoz kellett, ugye, hogy meg tudjon egyezni egymással a mezőgazdasági minisztérium, a környezetvédelmi minisztérium és a kormányhivatal. Természetesen, és az, hogy ez a parlamenten bárminemű változás átmenjen, ez a politikai egyesség kellett bármilyen olyan változáshoz, ami merőben megváltoztatja azokat a szabályokat, amik jelenleg nem teljesen jól működnek. Tehát nincs jól elosztva a kompetencia az egyes minisztériumok között, és egymáson keresztül kasul oldanak dolgokat, és ezért van az például, hogy még 70 év után sincs a szlovák nemzeti, tehát a Tátrai Nemzeti Park zonásítva, és nincsenek meg a szabályok. Uh-huh. Mert egyszerűen nem tud megegyezni egymással az erdészet, nem tudott megegyezni, most már úgy néz ki, hogy sikerült, az erdészet, ami a mezőgazdasági minisztérium alá tartozik, a környezetvédelmi hivatallal, ami a környezetvédelmi minisztérium alá tartozik, és még nem tudom ki mindenki, tehát nem tudták ezt az a politikai akarat nem volt meg. Most először volt az, hogy a környezetvédelmi minisztert, a mezőgazdasági minisztert, a kormányfőt és a pénzügyminisztert, ez a négy stratégiai kormány pozíció, ami ehhez kell, egy párt adta. Tehát párton belül meg tudtak egyezni, és az is megvolt, hogyha nekik ekkora erejük
volt. Azért ez egy jó helyzet, nem?
Nagyon jó. Tehát ilyen még egy nem volt senki. Mondom még egyszer, tehát se nekem, se Nagy Józsinak, se Miklós Lacinak ilyen helyzete, tehát lehetősége nem volt. Ilyenkor lehet nagyokat alkotni, hogy így mondjam.
Tehát akkor ehhez képest akkor egeret szültek a hegyen?
Ehhez képest nem sokat szültek, mert ehhez képest hoztak egy olyan dolgot, hogy azt mondták, hogy no, majd a következő kormány oldja meg.
Uh-huh. Tehát, hogy akkor lényegében, hogy is mondjam, a leltárba ezt beírták, hogy egy ilyen törvényjavaslatot elkészítettünk, de körülötte gyakorlatilag igazából nulla.
Nulla. Tehát uh-huh. Az, hogy ez mikor lesz létrehozva, az úgyis attól függ, hogy a következő kormány hogy áll hozzá. És véleményem szerint ez akkor lett létrehozva, hogyha majd a következő kormány úgy áll hozzá, ahogy kell, és egy olyan nemzeti parkot hoz létre, ami működőképes is lesz. Úgyhogy, de hogy ez mikor lesz, ezt tőlem ne kérdez a szerkesztőről, mert fogalmam nincs. Értem. Mert mint mondtam, hát például így, a Tátrai Nemzeti Park 80 év alatt
magát,
még
igen,
nem jutott
ez
oda.
Ez egy hosszú távú történetnek.
Igen, azon kívül ugye, amikor miniszter voltam, akkor elfogadott a kormány egy stratégiai anyagot, ami egy környezetvédelmi stratégia volt, Szlovákiának környezetvédelmi stratégiája, ami 30 év után csináltunk újra. Ez egy hatalmas nagy anyag volt, egy és fél évig dolgozott rajta.
Tudja mit, akkor inkább nem menjünk bele.
Nem, csak azt akarom mondani, meghatároztuk benne azt, hogy egy nemzeti parknak milyen kritériumok kell, hogy legyen. És ott van benne explicit, hogy minimum az 50%-a érintetlen területnek kell,
ezek
hogy legyen.
Ezek azok a rezervátumok, ugye?
Igen, tehát ezek azok, ahol a természetet magára hagyjuk. Tehát nem avatkozunk be, bármi történik, nincs beavatkozás. Az 50%-a az egész területnek. Na most, hogyha ezt a nemzeti parkot veszük, amit most ki akar tudnom mentit, ami 21 ezer hektár.
Az azért egy óriási terület.
Nem, ugye? Kicsi. És hát annak tulajdonképpen a felének olyan területnek kéne lenni, ahol az emberi beavatkozás meg van tiltva.
És ez van lehetőség itt kialakítani?
Most az ő terveik alapján ezt körülbelül a 21%-át nevezték meg ilyennek. Aha. Tehát nem teljesíti azokat a kritériumokat sem, amit magunk felállítottunk, hogyha egy nemzeti parkot akarunk, meg ezek nemzetközi kritériumok. Tehát azért mondom, hogy egy nemzeti parknak megvannak a kritériumai, hogy mikor lehet valami nemzeti park. Ezért vannak nemzeti parkok, tájvédelmi területek, ami kisebb, alacsonyabb fokozatú, mert nem mindenhol teljesíti ezt a kritériumot egy bizonyos terület, még ha szeretnénk is, nem. Lehet persze kivételt tenni, mert ez egy specifikus dolog, mert ez tulajdonképpen csak a Duna mentén szűken működik, nincs ez a ütköző zónája se kialakítva, ami
ugye csökkenti. Tehát egy hosszú, vékony, én is úgy láttam a térképeken, hogy ez egy hosszú, vékony sáv lenne, ami elindul valahol Pozsonynál,
igen,
és megy egészen Garamkövesdig, vagy Helenbáig.
Igen, ez tulajdonképpen a Duna menti, tehát ez egy, van logikája, mert hát azt a faunát, azt a természetet, azt próbálja megőrizni, és minél jobban megőrizni, ami a régi Duna, az
tehát amit
Duna,
egy nemzeti parktól elvárunk.
Pontosan.
Solymos úr, még egy politikai megközelítés, de ez most már nem belülről, hanem inkább kívülről indulva. Lehet, hogy egy kicsit meredeknek fog tűnni, de el tudja ön képzelni azt, aztán majd elmondom, hogy mire alapozom, de el tudja azt képzelni, hogy ez a nemzeti park igazából egy védvonala lenne annak, hogy itt egy majdani, valamikori jövőbeli magyar megye, Dél-Szlovákia megye, vagy Dunamente megye, tehát egy magyar dominanciájú megye létrejöjjön, mert ugye ebben a nemzeti parkban itt a földeket az állam kezeli, tehát lényegében egy nagyobb beavatkozási lehetőség lenne, hogy nem érzi úgy, hogy ennek a, ennek hiszem, a egyik ezt, ilyen zátonya?
Nem. A Nemzeti Parknak ehhez semmi köze. Ilyen szempontból a Nemzeti Park ebben nem egy nemzeti park megy járásokon, megyéken keresztül.
Mert csak azért, tehát, mert ez pont a magyar lakta járásokon, Dunaszerdahely, Komárom,
így folyik a Duna. Így folyik a Duna, ezen, ebben nem hiszem, hogy ezt így ilyen szempontból kéne megközelíteni, nem is közelít. Nem, eszembe se jutott meg nekem ilyesmi.
Én megmondom, nekem is miért jutott az eszembe. Tehát lehet, hogyha így nézi, akkor talán elfogadja az érvemet, már nem magát a végeredményt, hogy én azt látom, hogy a szlovák politikában akár a szélsőbalt, akár a szélsőjobboldalt nézzük, tehát az egész politikai palettán, hogyha végigmegyünk a Szlovákiát illetően, tehát a szlovák pártokat illetően, akkor egy közös pontja van mindegyiknek. Az, hogy tartózkodik, finoman mondva, Dél-Szlovákiától, nem mutat túl nagy szeretetet, vagy pedig szimpátiát az itteni magyar közösséggel szembe, hogy miért ne tennének ide egy ilyen természetes gátat is?
Én ezt nem nevezném gátnak. Én úgy gondolom, hogy egy nemzeti park az pont egy, tehát ez presztízs. Ez inkább azt mondom, hogy ha jól működik, akkor annak az rá fognak jönni. Ugyanúgy, hogy rájöttek például a szlovák paradicsom, Szlovensk király, az első nemzeti park.
Ez, ami fönt Iglónál van.
Igen. Ugye? Az első nemzeti park, amelyiket sikerült zonáció bezonálni.
Tehát, és hogy ott rendben vannak a dolgok.
És most egyre inkább kezdenek rájönni azok, akik ellene voltak, akik ott laktak és ellene voltak, községek is, és így tovább, hogy többet hoz, mint amilyen problémát jelent.
Értem, jelentene, ugye?
Igen, mert ha egy, tehát minden, ami egy nemzeti park területén van, és ott működik, az magasabb presztízsű, mint hogyha nem lenne ott egy nemzeti park, ugye? Nemzeti park környékén, hogyha működik valamilyen tegyük fel, mezőgazdaság és így tovább, abból benefitálni tudnak, mert az egészséges, bio, nem tudom. Tehát nagyon sok minden van, ami ezt ott, nem beszélve arról, hogy a természet egészséges, hogy így mondjam, nincs benne negatív beavatkozás. Tehát a környezet, az ember, amiben lakik, amiben él, amiben fölnő, mert a gyerekek fölnőnek, az
sokkal szebb. Nyilvánvalóan akkor.
Tehát ebben ilyen politikát nem látok. Az, hogy a szlovák pártoknak nincs affinitása a Dél-Szlovákiával, az igen. Azt most láttuk ebből a négy
évből. Mert ezt olyan szépen egységesen elfogadták, megszavazták ezt a Dunamente Nemzeti Parkos.
Ez környezetvédelem, tehát egyszerűen az nem erről szól.
Hogy a politikánál, vagy a pártpolitikánál maradjunk, és kérem, ne vegye rossz néven, hogy egy kicsit a ördög ügyvédjeként próbálok föllépni. Tehát akárhogyha önt hallgatom, vagy előtte Miklós Lászlót hallgattam, vagy csak az újságokat, a portálokat nézem, akkor nagyon sok a negatív visszajelzés ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatosan a Dunamente Nemzeti Park ilyen formájú kezdeményezésével. És ennek ellenére nem az önök pártja, a szövetség párt volt nem azt akarom mondani, hogy a legelső, de legalábbis az elsők között, aki ezt nyilvánosan politikai erejét kihasználva elmondta volna. Mondok egy konkrét példát. Tehát itt Dunaszerdahelyen, ahol most ez a beszélgetés készül, a Peter Pellegrini vezette LASZ helyi emberei, helyi vezetősége. Itt már létrehozott egy lakossági fórumot, ahol nem csak a lakosok, hanem az érintett polgármesterek, érintett régiókban levő vállalkozók. Tehát nem is akarom sorolni. Tehát olyan emberek, akiknek valamiféle közük van ehhez a területhez, összejöttek. Hogy nem érzi úgy egy kicsit, hogy más pártok, a konkurencia kiénekli a sajtot az önök csőréből, hogy már ilyen hasonlatot mondjak.
Biztos, hogy foglalkozni kell vele, biztos, hogy foglalkozni is fogunk vele, de én nem érzem. Tehát ez még nagyon messze van. Ez most inkább ilyen, tehát azoknak az embereknek a politikai marketingje, akik ezt létre akarják hozni.
De szeptemberben választások vannak.
Fogunk is vele foglalkozni.
Maguk miért nem csinálnak?
Fogunk is vele foglalkozni.
A miniszter személyéhez, Budai miniszter személyéhez. Ugye ő mondjuk úgy régi motoros a környezetvédelemben, ahogy már beszéltünk róla, és ön pedig szintén kollégája volt, ugye miniszter kollégája. Ilyenkor mi a szokás egyébként, tehát hogy a miniszterek azért így informálisan, nem hivatalosan összejárnak, vagy a volt miniszterek a jelenlegi miniszterrel beszélgetnek egy kávé mellett, vagy esetleg még valami hivatalos formája is van, hogy mondjuk egyik volt miniszter a másiknak a tanácsadója.
Az, hogy hogyan viszonyulok én az elődömhöz, vagy az utódomhoz, az ember függ. Budai miniszterről azt az utat választotta, hogy nem kommunikál. Sőt, azt az utat választotta, hogy mindent, amit elkezdtünk, amit szétfutottunk, azt leállított. Tehát nem folytatta azokat a dolgokat, amiket létrehoztunk, pedig nagyon sok dolog nem ciklusfüggő. Tehát egyszerűen nem lehet egy ciklus alatt elindítani, megcsinálni és befejezni. Vereknyei lerakat. Például a vereknyei hulladéklerakat. Igen, az a veszély, ami veszélyezteti egész Csallóközi ivóvízkészletét. 4 évig dolgoztunk rajta. Amikor átadtam a minisztériumot, akkor az a projekt olyan stádiumban volt, hogy már az építkezési engedély folyamatban volt az építkezési engedélynek az intézés. Hogyha kiadják az építkezési engedélyt, akkor már el lehet kezdeni magát a munkát. 2021-ben ki is adták az építkezési engedélyt.
Amikor már nem önök
voltak, ugye, kormány? 2023-ig meg lehetett volna csinálni. Meg volt rá a pénz, meg volt rá a projekt, meg volt rá minden, hogy ezt megtegye, és ő lefújta. Nem csinálta meg. Ami azt mondta, hogy ez nem jó, de hogy mi jó, azt nem tudjuk, hogy mi hogyan fogja meg, nem fogja tudni megoldani, mert a pénz már nincs, mert 2023-ban vissza kell adni az Európai Uniónak. Ráadásul 36 millióért, amennyiért ez ki volt versenyezve ez a projekt, ennek a szanálása, ennek a borzasztó veszélyes és borzasztó káros lerakatnak. Most azt mondják az építészek, hogy körülbelül 45 millióra tagsálják, hogy annyival drágult volna meg, kerül. Minden megy föl. Tehát azt tudja mindenki, hogyha az ember építkezik, vagy ha csak bemegy a boltba és a olyat nézi, hogy mennyivel ment föl meg a benzin. Tehát mindennek az ára megy föl. Tehát már most sokkal többbe kerülne az a projekt, amit akkor mi kiversenyeztettünk. De azt mondták, hogy ez nem jó, új nincs,
de
ilyet pénz nincs.
Lehet csinálni?
Hát én szerint lehet, mert megcsinálta, aha, de ez borzasztó felelőtlenség. És nem az volt az egyedüli, ilyen természetű, tehát ilyen lerakatból, ilyenből volt 47, amit mi előkészítettünk, mindet lefújta. Egész Szlovákia össze...
Ezt nem mondja komolyan,
komolyan mondom. Mindet lefújta, egyet nem csinált meg belőle, és 100 millió eurót fogunk visszaadni az Európai Uniónak azért, mert 4 évig nem csinált semmit. Tehát ez az egyik. Hát hogyha vesszük nem tudom mennyi minden volt... Csallóközi, meghirdettük a Csallóközi, tehát vízvédelmi területnek a csatornahálózat kiépítését. 30 millió eurót hoztunk rá az állami költségvetésből, és 30 milliót az európai, tehát 60 milliót, sohányi pénz nem volt előkészítve. Igen. Arra. Szét voltak futva a projektek, mindent leállította. Tehát a csatornahálózat nem épült.
De
új.
Ez most valamilyen politikai szimpátia miatt van ez így, mert hogy már ezt egy másik kormány hozta létre.
Igen. Tehát ő az a közé tartozott, aki például nem volt hajlandó átvenni semmit, mert aki előtte volt, az mind szélhámos volt, mindenki rossz volt, mindenki rosszat akart, senki nem, semmit nem csinált.
Tehát akkor ilyen elvi alapon...
Tehát ilyen elvi alapon mindent megszüntetett. Uh-huh. Nem mindenki ilyen, mert például a közlekedésügyi minisztert veszük, ő nem így állt hozzá. Ő folytatta azt, amit Dolezsal, amit Érsek Árpi elkezdett, és mert ez természetes, mert egy ilyen projekt 7-8-10-15 évig megy, hogyha egyszerűen megyek tovább, tehát egy autópályaépítés, de egy csatornahálózat kiépítését nem tudja.
Értem, csak ezt
az ember 4 év alatt megcsinálni.
Olyan, hogy is mondjam, tehát nem is tudom, hogy erre a hihetetlen szó a jó kifejezés.
Az, hihetetlen.
Hogy ilyet meg lehet-e csinálni.
Meg tehát, lehet, hogy... mert megcsinálták. Úgyhogy én azért mondom, hogy ez emberfüggő, és... mindig rá kell kötődni arra, amit az elődöm csinált, és van értelme, és normális. Még hogyha nem vagyok vele politikailag egy hajón, vagy ne egy Isten, még ráadásul ellenfelek vagyunk politikailag.
Tehát, hogy jól értem, akkor
de az ország érdeke
mást,
semmilyen kontaktus nincs között. Amióta belépett a minisztérium, én nem találkoztam vele.
Értem, értem. Na, de akkor maradjunk akkor a saját házunk táján, tehát a magyar politikai képviseletnél. Ugye itt már műsor közben többször elhangzott az ön neve mellett Nagy József, illetve Miklós Lászlónak a neve. Miklós László ráadásul kétszeres, ugye, környezetvédelmi miniszter. Hogy ön hogy látja, hogy ez a véletlennek az eredménye, hogy a magyar pártokat ennyire megtalálja a környezetvédelmi tárca, vagy a magyar pártok ennyire törekednek arra, hogy a környezetvédelemnél dolgozzanak. Szóval, hogy mi lehet annak az oka, hogy ennyire gyakori a magyar nemzetiségű környezetvédelmi miniszter Szlovákiában?
Nem tudom, lehet, hogy ez már valami tradíció, de el kell, hogy mondjam, az alatt a 4 év alatt azt tapasztaltam, hogy ez egy nagyon szép ága az állami igazgatásnak, a környezetvédelem. Ugye mielőtt jött volna a háború, meg előtte ugye a Covid, azelőtt a környezetvédelem világszinten a legfontosabb témák közé tartozott, hiszen rádöbbent a világ, hogyha nem fogjuk védeni a bolygónkat, ennek a bolygónak a készletei végesek, és hogyha ezt mi nem fogjuk normálisan, észszerűen használni ezt a bolygót, akkor tönkre tesszük. Úgyhogy ezért ez egy nagyon komoly téma lett. Világszerte Európában az elsők között volt, tehát az egyértelmű. Ez az egyik dolog, valahogy ránk, ez valahogy a mi hozzánk kötődik, valahogy már évek hosszú során.
Szerintem
a
Miklós Laci
nem baj. Ráadásul van még egy benefitje ennek a Környezetvédelmi Minisztériumnak, az, hogy a régiófejlesztésben borzasztó sokat tud segíteni. És Dél-Szlovákiának ez égető szüksége, hiszen ez az ország most a gyerekként bánik ezzel a régióval. És amikor tegyük fel, van egy környezetvédelmi miniszterünk, akkor részre tudunk hozni a dolgokat, amit eddig megvontak tőlünk. Tehát nagyon sok pénz megy a környezetvédelmi alapból és az Európai Uniós alapokból.
Tehát csatornahálózat, ez egy ilyen preferált. Igen,
a vízvezeték, én nem tudom, különböző befektetésekre, a iskolák, óvodák új tatarozására, az energiatakarékosság jegyében, én nem tudom, tehát mindenféle ilyen dologra, ami nem kevés, ami nagyon sok, és nagyon fontos ahhoz, hogy Dél-Szlovákiában is modernebbül, tehát, egészségesebben
tudjunk
nagyon sokat. Tehát a községeknek nagyon sokat lehet adni, és nagyon sokat lehet segíteni, és ezt meg is tettük vélemény szerint. Hogyha összehasonlítanánk, bocsánat, azt a 4 évet, amíg mi voltunk kormány, és ezt a 4 évet, amikor ez a kormány volt, hogy mit kapott ezekből a lehetőségekből Dél-Szlovákia. Össze fogjuk hasonlítani.
Értem.
De
remélem,
összehasonlítottuk,
műsorban,
nem is egyszer.
Mondják,
nem is egyszer hasonlítottuk ezt össze, és egyszerűen katasztrofális eredmények jöttek.
Értem. Már úgy gondoltam, hogy nyilvánosan miért nem hasonlítják össze. Önök biztos, hogy tehát az íróasztal mellett, vagy amikor politikai munkát folytatnak, elemző munkát, akkor ezt megcsinálják. A hallgatóinkat nyilván nagyon érdekli az, ugye most az önök pártjában, igaz, ahogy mondtuk, különböző platformon, de 2 volt környezetvédelmi miniszter is jelen van. Ön, illetve Nagy József. Valószínűleg mind a ketten politikailag aktívak lesznek szeptember után is, akár indulnak a választásokon, akár mint valamilyen megbízott, kinevezett pozícióba. Ki lesz önök közül a környezetvédelmi miniszter, hogyha lesz ilyen lehetőség?
Hát ez még nagyon messze van. Tehát erről most fölösleges beszélni. Egyáltalán lesz-e környezetvédelmi miniszterünk? Nincs semmilyen szerződés közöttünk. Én úgy gondolom,
hogy
nem is volna helyes. Igen.
De a választók számára ad egy biztonsági érzetet, hogyha tudják azt, hogy mivel számolhatnak a választások után.
Azt még mi se tudjuk, hogy mivel számolhatunk a választások után, mert azt akkor fogjuk tudni, amikor felébredünk a választások másnapján, vagy éjjelén, vagy amikor az eredmények kijönnek, és meglátjuk azt, hogy egyáltalán kaptunk olyan bizalmat a választóktól, hogy bekerülünk a parlamentbe. Az az igazság,
ez így van.
Az, hogy mi lesz utána, azt én
hogyha
most meg nem
megkapják a környezetvédelmi tárcát, azt el tudja képzelni, hogy egy ilyen tandembe, tehát az, hogy 2 évig maga lesz a miniszter, és Nagy József az államtitkár, aztán 2 évig Nagy József az államtitkár.
Ilyenek nem hiszem, tehát ilyen nem így működik. Tehát
csak maga lesz végig.
Ez nem így működik, tehát egyszerűen megmond, ki van választva az az ember, akire azt mondjuk, hogy képes és tudja, és meg
még
tudja
az is elképzelhető, hogy egy
csinálni,
új név fog megjelenni?
Bármi elképzelhető, tehát ebben most semmi.
Ott van például Orosz Őrs, ugye, aki nagyon sokat a környezetvédelem terén most mutatja magát.
Igen, épp holnap megyünk Brüsszelbe, pont a Vereknyel elrakat ügyében együtt.
Ez a holnap, ez március 22-ét jelenti, ugye? Tehát szerdát.
Szerdát, igen. Pontosan. Szerdát jelenti, holnap reggel megyünk Brüsszelbe, még a Vereknyel elrakadt ügyében, hiszen még ő indított egy petíciót, még tulajdonképpen én voltam miniszter, tehát nem azt mondom, hogy ellenem, de azért, hogy minél hamarabb az a Vereknyel elrakadt felszámolódjon, mert azt a veszélyt mindenki érzi, és ez most fog az Európai Parlament bizottsága elé kerülni, és ez ügyben megyünk közösen Brüsszelbe, hiszen ő indított a petíciót, én meg már majdnem sikerült tulajdonképpen elindítani ezt a szanálást.
Tehát magát a megoldást, ugye?
A megoldást oda vittük, hogy már készen volt, csak hát leállították. Tehát ezáltal még mindig aktuális a téma. Hogyha nem állítottak volna le, a petíció sikeres, mert a szanálás befejeződött, és mindenki azt mondhatja, hogy rendben vagyunk. De a legfontosabb az, hogy az Európa, Közép-Európa egyik legnagyobb ivóvízkészlete, ami a Csallók közel alatt fekszik, az már nem lenne veszélyeztetve a Vereknyel lerakat miatt, most még mindig veszélyeztetve van.
Hát kívánom önöknek akkor, hogy a brüsszeli útjuk akkor sikeres legyen.
Köszönjük szépen.
Elsősorban nem is ugye a személyes nevében is, hanem a környezet nevében, tehát mind a kettőjüknek. Nagyon szépen köszönöm Solymos Lászlónak, hogy elfogadta az adásidő podcast meghívását, és itt tájékoztatott egyrészt magáról a Dunamente Nemzeti Parkról, másrészt, és ez szerintem azért nem minden nap történik meg, hogy a háttérbe zajló politikai mozgásokról mi mit eredményez, mi mit nem eredményez, és bízunk benne, hogy akkor egy sikeres választások után azt, amit ön most pozitívumnak látott, azt meg is tudják valósítani.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Viszont köszönöm hallásra. A hallgatóknak pedig a figyelmét. A viszonthallásra.